Ma esti témánkban még folytatjuk Jézus földi életének, szolgálatának egyes eseményeit. Gondoljuk át így közösen, most leprások meggyógyításáról lesz szó a mai alkalommal, még pedig nem is csak egyetlen történet, ezt szeretném megosztani veletek. Tehát az első gyógyítási történet, ahol leprást gyógyított Jézus. Ugye Lukács evangéliuma 5. fejezetében a 12. verstől a 16. terjedő szakaszban találjuk. És mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét illette azt mondván: akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolta néki, hogy azt senkinek se mondja el, hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vigyél áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta bizonyságul ő nékik. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokasság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félre vonult a pusztákba, és imádkozott. De több mozzanatot szeretnék kiemelni ebből a történetből. Ugye az egyik, hogy ez a súlyosan beteg ember, ugye majd mindjárt fogjuk látni, hogy mi is volt ez a bélpoklosság, hogy ez a leprával szokták azonosítani, illetve ahhoz hasonló betegség lehetett. Akik ugye az emberek közül kitaszítva, kirekesztve kellett, hogy éljék az életüket, és hangosan kellett, hogy kiáltsanak maguk előtt, hogy tisztátalan, hogy mindenki elkerülje őket. És ő mégis, amikor meglátta Jézust, akkor odarohant hozzá, és arcra borult előtte, és kérte őt. De nézzük meg, hogy milyen volt az ő imádsága, kérése. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. De olyan alázattal fordult Jézushoz, szinte azt fejezte ki, hogy ha egy ilyen nyomorultal is törődsz, mint én, ha egy ilyen tisztátalan is a te közeledbe juthat, ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. És amit még szeretnék kiemelni ebből a történetből, hogy Jézus miután meggyógyította ezt az embert, rögtön azt parancsolta neki, hogy senkinek ne szóljon, senkinek ne mondja el, hanem menjen el és mutassa meg magát a papnak, és vigyen áldozatot a megtisztulásáért, a Mózes törvénye szerint. Ha mindjárt erre is kitérnénk, hogy mi is volt ez a törvény, mit kellett tennie annak, aki megtisztult, és miért is mondta ezt Jézus. Ugye mégis ennek ellenére azt látjuk a történetben, hogy a híre mégiscsak nagyon elterjedt, és nagy sokasság gyűlt össze, hogy őt hallgassák, és általa meggyógyuljanak. Jézus pedig félrevonult a pusztákba imádkozni. Tehát amikor ez a tömeg ott tolongott körülötte, és egyre többen akartak meggyógyulni, elvonult a pusztába, ott hagyva őket, és imádkozott. Tehát először azt nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is volt ez a poklosság, illetve mi volt az ezzel kapcsolatos eljárás. Egy zsidó magyarázatból vettem ki ezt a néhány sort, ezt az ismertetőt. Ugye a súlyos betegség, a poklosság, amely talán a leprára emlékeztet leginkább. Bár a lepra gyógyíthatatlan betegség, legalábbis az volt, ugye most már tudják gyógyítani korai stádiumában. A poklosságot a papok, akik orvoslással is foglalkoztak, gyógyították. Van olyan vélemény is, amely kornak a gyógyítását ma nem ismerik, az nem jelenti azt, hogy az ókorban sem ismerték. Tehát itt erre utalnak, hogy lehetséges, hogy akkor valamilyen gyógymódja mégis volt ennek a betegségnek. Ez a betegség büntetésnek számított, akinél a poklosságot észlelték, annak el kellett hagynia a tábort is, és csak gyógyulása után térhetett vissza a közösségbe. Ha meggyógyult, ahogyan írva van, mossa ki ruháit, nyírja le minden haját, fürödjék meg, és legyen tiszta. Azután bemehet a táborba, de háljon sátrán kívül 7 napig. Ezután egy galambot vagy gerlicét szabadon bocsájtottak, jelezve, hogy életet nyert, ha meggyógyult. Felkenték olajjal, mint máskor a papokat szokták. Tehát tulajdonképpen itt egy komoly szertartás követte a leprásnak a gyógyulását, vagy a bélpoklosságból való megtisztulást és gyógyulást. Mindenképpen meg kellett, hogy vizsgálja ugyanis a pap, és hogyha a pap tisztának, vagyis gyógyultnak nyilvánította, akkor kellett még lenyírni minden haját, megfürödnie, kimosni a ruháit, és még utána is 7 napig a sátrán kívül, illetve a házán kívül aludhatott csak, és utána térhetett haza. És egy galambot kellett szabadon bocsátania, tehát kellett vinni egy galambot a templomba, és azt szabadon bocsátották, de jelezve, hogy gyógyulást és életet nyert. És még utána olajjal megkente a pap. Tehát ezt a szertartást mindenképpen végig kellett vinnie a meggyógyult leprásnak vagy bélpoklosnak, mielőtt a családjához, vagy az emberi társadalomba visszatérhetett volna. Éppen ezért mondta azt Jézus elsősorban, azt mondta a leprásnak, hogy minél előbb menjen el a paphoz, és addig senkinek ne beszéljen a gyógyulásáról, amíg a pap meg nem állapította azt, hogy ő gyógyult. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a pap maga igazolja azt, hogy ez az ember már nem leprás, hanem gyógyult. Több oka is volt annak, hogy Jézus nem akarta, hogy elhíreszteljék, de majd erre is visszatérnék erre a kérésére. Még térjünk vissza a leprára, erre a súlyos betegségre. Milyen volt a helyzetük Jézus korában, illetve hát még korábban is? Ugye egyrészt ez a betegség ragályos volt. Tisztátalannak számított az, aki megfertőződött, tehát ezért kellett, hogy akár valamilyen csengőt kössenek magukra, akár hogy hangosan kiáltsanak is, amikor meglátnak valakit, vagy netán emberek közé akarnak menni, bár ők maguk tulajdonképpen nem mehettek igazán az emberek közé, de ha mégis be kellett menniük valami miatt, akkor kiáltaniuk kellett folyamatosan az, hogy tisztátalan, és az emberek persze menekültek előlük. Ezen kívül ugye megvetett volt az, aki leprás lett, kiközösítették az emberek közül, de tulajdonképpen nem csak betegnek tekintették, hanem bűnösnek is. Ugye bűnök büntetésének tartották a bélpoklosságot, és ezért ez egy nagyon megalázott állapot is volt, hiszen szégyenkezniük is kellett. Tehát nem volt elég az, hogy szenvednek a betegségük miatt, nem volt elég az, hogy kitaszították őket, de őnekik még szégyenkezniük is kellett. És talán ők maguk is így gondoltak magukra, hogy valóban méltók arra, hogy ez a büntetés utolérte őket. Valóban olyan mélyen vannak a bűnben, olyan elveszettek már, hogy ő rajtuk nem lehet segíteni. Ezen kívül ugye gyógyíthatatlan betegség volt ez többnyire. Hát bár ugye ez a zsidó magyarázat arra utalt, hogy a papok időnként gyógyították, mert nem véletlen, hogy benne van ez a rendtartás, ugye az Ószövetségben Mózes harmadik könyve ír róla részletesebben, hogy milyen eljárást kellett végigvinni, akkor is, hogyha valakin feltűntek a bélpoklosságnak a külső jelei. Ugye ezek bizonyos fekélyek voltak, tehát látható jelei voltak a betegségnek. Ugye mindenképpen a papnak kellett megvizsgálnia, és a pap hozta meg az ítéletet, hogy ki kellett közösíteni a gyülekezetből is, és ki kellett közösíteni az emberek közül. Tehát táboron kívül, városokon kívül, településeken kívül kellett, hogy tengessék az életüket a leprások. Reménytelen és kilátástalan életük volt, hogyha az eddigieket végig gondoljuk, hiszen a gyógyulásra sem volt sok reményük, nem foglalkozott ilyen szempontból velük senki, kilátástalan volt az életük, a családjuktól is el voltak szakítva, könyöradományokból tengették az életüket, ameddig még éltek. Tehát ugye egy lassú, lefolyású betegség a lepra, tehát nem gyorsan emésztette föl a szervezetüket, de ez még inkább elnyújtotta a szenvedését ennek a sok szerencsétlen embernek, akik ezt a betegséget megkapták. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ez a szerencsétlen ember is, aki Jézus elé jött, milyen állapotban lehetett fizikailag is és lelkileg is, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy már szinte nem volt reménye sem, semmire. Tehát arra se, hogy még egyszer visszatérhet a normális életbe, vagy találkozhat a családtagjaival, vagy hogy a bűneit elrendezheti, hiszen ténylegesen úgy is érezték magukat ezek az emberek, mint akik tisztátalanok és bűnösök. És ugye, ahogy láttuk is, hogy ez az ember mégis azzal a reménységgel borult oda Jézus elé, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. Ez volt a hite. Mindössze annyi volt a kétely benne, hogy vajon akarja-e. Akar-e Jézus foglalkozni egy ilyen tisztátalan valakivel? Akar-e foglalkozni egy ilyen mélyen megvetett és kiközösített valakivel, aki ennyire mélyen van, és ennyire bűnös, vagy ennyire tisztátalan? Ezért kérte azt Jézustól, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Szinte mintha úgy hangozna ez a kérés, hogy Uram, akkor megengedem, hogy ezt a csodát megtedd az én életemben. Megtisztíthatsz engem. Még csak nem is kérte azt, hogy tisztíts meg, hanem ha akarod, akkor megtisztíthatsz. Még kérni sem tud, merte igazán ez az ember a gyógyulást Krisztustól. Jézus válasza mégis nagyon határozott volt, hiszen azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. És még ott azt is olvastuk a történet leírásánál, hogy illette ezt az embert, tehát megérintette ezt a leprás embert, pedig nem minden esetben érintett meg minden beteget Jézus. Még ezután fogunk rátérni különböző gyógyítási történetekre, de fogjuk látni azt, hogy bizony voltak olyan betegek, akiknek csak valamit mondott Jézus, és nem ért hozzájuk. Valamit tenniük kellett, valahová elmenni, mondjuk a vakon született, vagy éppen a következő történetben a következő leprások. De itt, ebben az esetben Jézus úgy gondolta, hogy ennek az embernek szüksége van arra, hogy ő megérintse. Mégpedig talán pontosan azért, mert ő a lelkét is, a meggyötört és önvádtól szenvedő embert ő meg akarta gyógyítani, nem csak a leptától, hanem ebből a megalázottságból is, ettől a kitaszítottságtól is, a megvetett állapotából, hogy ő mennyire bűnösnek és elveszettnek érezte magát. Tehát Jézus ezzel az érintéssel ki akarta fejezni azt, hogy ő nem iszonyodik tőle, akármennyire is félnek tőle az emberek, és rohannak el a közeléből. Ő nem iszonyodik tőle, ő meg is érinti. És ő nem csak azt akarja, hogy meggyógyuljon, hanem azt is, hogy kiemelkedjen ebből a megalázott és megvetett bűnös állapotából is. Ezt olvassuk a Jézus élete című könyvben a leprás meggyógyításával kapcsolatban, hogy néhány esetben Jézus nem nyújtotta azonnal a kívánt áldást, a gyógyulást. A leprás esetében azonban, amint a kérés elhangzott, rögtön teljesítette. Amikor földi áldásokért imádkozunk, lehet, hogy a válasz késik, vagy Isten valami mást ad, mint amit kértünk. Nem így van, ha bűntől való szabadulásért könyörgünk. Az ő akarata az, hogy megtisztítson minket a bűntől, gyermekeivé fogadjon, és képessé tegyen szent életet élni. Ugye látjuk, hogy ebben az idézetben is arra utal, hogy a leprát azt a bűnnel is azonosították nagyon sok esetben. Aki bűnös, az tisztátalanná vált, arra úgy tekintettek, mint a leprásra. És a leprásokra pedig úgy, mint akiket meg kell vetni az ő bűneik miatt. És ugye itt utal erre, hogy Jézus azonnal teljesítette a leprás kérését. Tehát, hogyha földi áldásokért imádkozunk, akkor lehet, hogy késik a válasz, vagy éppen mást ad, mint amit kértünk. Mert Isten jobban tudja, hogy mire van szükségünk. De ha bűntől való szabadulásért könyörgünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten megadja. Mert ez megegyezik az ő akaratával. Meg akar tisztítani bennünket minden bűntől. És képessé akar tenni arra, hogy szent életet éljünk. Tehát ha ezt kérjük Jézustól, akkor biztosak lehetünk benne, hogy teljesíteni fogja. Mert ez az ő akarata is. Itt azt mondta Jézus, hogy akarom, tisztulj meg. És ezt nekünk is mondhatja, hogyha kérjük, hogy segítsen megszabadulni, megtisztulni a bűneinktől. Ő is ezt akarja, hogy legyünk tiszták és szabadok. És a következő kérdés, amire még kitérnék, szintén a Jézus élete című könyvből idézném, hogy a leprásnak, ugye ezt mondta Jézus, hogy menjen el a papokhoz mindenek előtt, mutassa meg magát a papoknak. Még érjen oda az előtt, hogy a híre odaérne, hogy ki gyógyította meg. Ezt olvassuk ebben az idézetben. Ha a papok ismerték volna a bélpoklos gyógyulásának körülményeit, Krisztus iránti gyűlöletük miatt becstelen ítéletet is hozhattak volna. Jézus azt akarta, hogy az ember még azelőtt megmutassa magát a templomban, mielőtt a csodára vonatkozó bármiféle hír odaérne. Így biztosította a pártatlan döntést, és megengedték, hogy a gyógyult leprás újra együtt lehessen családjával és barátaival. És a következő néhány mondat is nagyon érdekes, hogy még milyen fontos szempont volt ez, hogy a papok maguk hitelesítették Jézus gyógyítását. Ugyanazok a papok, akik száműzetésre ítélték a leprást, most igazolták a gyógyulását. Ez a nyilvánosan bejelentett és beiktatott papi döntés bizonyíték volt Krisztus mellett. Mivel a meggyógyított férfi visszatért Izrael gyülekezetébe, és éppen a papok igazolták, hogy nyoma sincs rajta a betegségnek, ő maga lett jótevőjének élő tanúbizonyságává. örömmel hozta el az áldozatot és magasztalta Jézus nevét. A papok meggyőződtek a megváltó Isten erejéről. Megadatott nekik a lehetőség, hogy megismerjék az igazságot, és világosságot nyerjenek. Tehát látjuk, hogy először igazolták a csodát, mielőtt még tudták volna, hogy ki gyógyította meg. És utána meggyőződhettek arról, hogy Krisztusnak volt erre hatalma. Hogy ez a beteg ember, akit ők maguk rekesztettek ki a gyülekezetből, hiszen ők állapították meg a betegségét is, de ők voltak azok, akik a gyógyulást is hitelesítették. És most egy következő gyógyítási történetet fogunk megnézni, ahol nem is egy bélpoklos vagy leprás gyógyult meg. Így olvassuk Lukács evangélium a 17. fejezetéből, 12. versről a 14. először. És mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megálltak, és felemelték szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És az történt, hogy még oda mentek, megtisztultak. Ugye mi a különbség az előző történetések között? Ugye nem csak az, hogy itt már 10 voltak, hanem mondjuk az egyik az, ennek nincs nagyobb jelentősége, hogy távol megálltak, tehát nem jöttek Jézus közelébe. Ugye, mint bélpoklosok, tehát ők tudták, hogy távol kell tartaniuk magukat mindenki mástól. Viszont hangosan kiáltottak Jézushoz. Jézus, Mester, könyörülj rajtuk. Nyilván ők már hallottak arról, hogy Jézus leprásokat is meg tud gyógyítani. És meg is gyógyított már. Tehát ezért fordultak így hozzá, hogy Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És a következő, ami különbség, hogy Jézus nem gyógyította meg őket úgy, mint azt a másik leprást, akit meg is érintett, és azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, és azonnal megtisztult, és azonnal meggyógyult. Ugye a lepra az olyan betegség, hogy a gyógyulás azonnal látszik, hiszen a külső jegyei nagyon elcsúfítják a beteg embereket. Ugye vannak olyanok, akiknek már testrészei rothat le egy bizonyos idő után a testükről, akiknek az arcát torzította el teljesen ez a betegség. Tehát rögtön meglátszik az, hogyha valaki meggyógyul a leprából. Egy Jézus azt mondta ezeknek a leprásoknak, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És azt látjuk, hogy útközben tisztultak meg. Útközben gyógyultak meg. Vajon miért volt ez a Jézusnak ez a módszere, hogy így mondjam? Nyilván a hitüket is próbára tette ezzel Krisztus, hiszen ha nem hitték volna, hogy meggyógyulhatnak, akkor nem indultak volna el a templom felé. De ők elindultak. Elindultak Jeruzsálembe, elindultak a templomhoz, papok felé, hogy megmutassák magukat. Elindultak úgy, ahogy voltak leprásan. Tehát ez mutatja, hogy volt hitük, hogy meg fognak tisztulni. És útközben történt a gyógyulásuk. Nyilván ezt meg is tapasztalták, észre is vették, hogy útközben megtisztultak. De nézzük tovább a történetet. 15. verstől 19. így olvassuk. Egy pedig közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, Így az Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak-e meg? A 9 pedig hol van? Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek? Csak ez az idegen. És mondta néki, kelj föl és menj el. A te hited téged megtartott. Igen, hát sajnos ez a ugye, történet folytatása, ez nagyon tipikus. Nagyon sokakra, és mondhatnám sajnos így, hogy sokunkra jellemző ez a magatartás. Mert itt azt látjuk, hogy a 10 közül 9 elment a maga útjára, valószínű, nagy boldogan és örömmel. Elmentek haza, hiszen meggyógyultak, és most már találkozhattak a családtagjaikkal. Biztos, hogy nagy volt az örömük, de mégis csak egyetlen egy volt közülük, aki visszatért, és aki nem csak hogy tudta, hogy Jézusnak köszönheti a gyógyulását, hanem ezt ki is fejezte. És Jézus még ezt meg is jegyezte, ugye, hogy hol van a többi 9. És hogy ők miért nem? Miért nem tértek vissza dicsőséget adni az Istennek? Ja, csak ez az idegen. Nem tudom, hogy most milyen ez az arány. Vajon Isten mit lát ezen a földön, hogy ahányszor emberek tapasztalják az ő áldásait, akár kicsit, akár nagyot, akár egy gyógyulás, akár bármilyen áldás, vagy ima meghallgatás. Hányan fejezik ki a hálájukat ő iránta? Az biztos, hogy mindenki örül neki, de vajon ez elég, hogy az ember örül a gyógyulásnak, örül az Isten ajándékainak, örömmel könyveli el, hogy valóban meghallgattatott az imádsága. De vajon a hála kifejezése, az hány embernek jut eszébe? Nem történt nagy dolog itt, mármint a 10. leprásnál. Csak annyit tett, hogy visszament Jézushoz, és megköszönte. Nem vitt különösebb ajándékot se neki, legalábbis nem olvassuk. Csak ennyit olvasunk, hogy arccal leborult lábainál, és hálát adott neki. Ennyit tudott tenni. De legalább ezt megtette. Sokszor, ha valaki meg is kapja Istentől az áldást, meg is kapja azt, amit kért, de utána elfelejti a háláját kifejezni, akkor megfosztja magát valamitől. Mert Jézus mit mondott ennek a meggyógyult leprásnak? Kelj föl és menj el, a te hited téged megtartott. Most a 9-el mi történt akkor? Ők is meggyógyultak. De ez csak egy fizikai áldás volt. Vajon lelkileg is meggyógyultak? Bűnbocsánatot nyerhettek? Megújult az életük, a lelki életük is? Egészen más és új életet éltek ettől kezdve? Vagy pedig csak a gyógyulásnak örültek, hazatértek és éltek úgy, mint addig? Sajnos ez nem mindegy. Mi nagyon sokszor kérünk és kapunk is Istentől e világi áldásokat is. De sokszor nem történik az életünkben igazán változás. Talán még egy gyógyulás után sem. Pedig olyankor fogadkozni szoktunk, hogy ha Isten meggyógyít, kihoz ebből a helyzetből, meggyógyít ebből a betegségből, akkor így és így lesz, akkor ezen és ezen változtatni fogok. Ugye hány ilyen ígéretünk van, és a másik kérdés, hogy hányszor tartjuk be az ígéretünket, hányszor váltjuk be. Hányszor vagyunk mi igazán hálásak Isten iránt? Mert a hála az nem csupán annyi, hogy megköszönöm, hanem sokkal több ennél. Itt a Nagy Orvos lábnyomán című könyvből szeretném ezt a néhány sort olvasni. Ha az egészség helyreállt, ne felejtsük el, hogy az egészséggel megajándékozott új kötelezettségeket vállalt Atyával szemben. Amikor a 10 bélpoklos meggyógyult, csak egy tért vissza Jézushoz, hogy dicsőséget adjon néki. Egyikünk se legyen a 9 feledékenyhez hasonló, akiknek szívét nem érintette Isten irgalmassága. Minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Hát igen, tehát a gyógyulásunk után vajon mire használjuk az egészségünket? Sajnos nem mindig arra, amire Isten adta. És nem mindig változtatunk az életmódunkon sem. Ne legyünk feledékenyek. Ne felejtsük el, hogy mit köszönhetünk Istennek, és azt, hogy mivel tartozunk neki. Hiszen tartozunk az egész életünkkel. Ne felejtsük el azt, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem az övé. Dicsőítsük azért az Istent a mi testünkben és lelkünkben, amelyek az Istenéi. És még egy leprásra azért szeretnék utalni, mert ő ugyan nem az új szövetségben gyógyult meg, hanem ugye az ószövetségi történet, viszont Jézus hivatkozott rá, és ugyanazon okból, mint ahogyan a 10 bélpoklos közül csak egy tért vissza, de az az egy nem is volt zsidó, hanem Samária beli. És Jézus ezt is megjegyezte, hogy a 9 hol van, és a többieknek nem jutott eszükbe, hogy visszajöjjenek, és megköszönjék Istennek, csak ez az idegen. Ugye az idegent ő nem azért mondta, mert ő valóban úgy tekintett erre az emberre, hanem mert a többiek így tekintettek a samáriaiakra. Hogy hát ők pogányok, ők idegenek. De nézzük meg, hogy Jézus még kiemelt egy régi példát, Lukács evangélium a 4. fejezete 27. versében olvashatjuk, és az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. Ugye itt azért utalt erre Jézus, mert a saját honfitársai nem akarták őt elfogadni, és akkor mondta, hogy senki nem próféta a maga hazájában. És akkor utalt Elizeus idejére, illetve erre a bizonyos Naámára, aki hát éppen az ellenséges Szíriának volt, a fő szíriai csapatoknak a fővezére volt. És ugye csak röviden említeném ugye az ő történetét, hogy ugye Szíriából ilyen időnként betörtek Izrael területére portyázni a szíriai csapatok, és éppen ennek a Naamánnak is egy ilyen kis rabszolga lány jutott, akit elhurcoltak a saját hazájából. De gondoljunk bele, hogy milyen helyzet lehetett ez, hogy elhurcolnak onnan egy kislányt, és ő szolgál ennek a bizonyos Naamánnak, és amikor megtudta, hogy leprás lett, bélpoklos lett az ő ura, akkor azt mondta az asszonyának, hogy bárcsak az én uram ott lenne Izraelben, a próféta előtt, bizonnyal meggyógyítaná őt a próféta. És ugye, ami arra utal, hogy Naamánnak volt hite, hogy elfogadta azt, amit ez a kislány mondott, elhitte. Sőt, elmondta az ő urának is, a királynak, aki elküldte őt Izraelbe. Végül ugye eljutott Elizeus prófétához, Először az Izrael királyához ment, de hát ugye ő meg megszaggatta a ruháit, hogy mit gondol ő róla, hogy ő leprást tudna gyógyítani. Végül eljutott Elizeus prófétához, és hát még ott is volt egy kis viszontagságos helyzet, mert hát azért Naamán egy fővezér volt. És Elizeus próféta pedig egy egyszerű zsidó ember. És Elizeus tulajdonképpen még ki sem jött, és nem gyógyította meg Naamánt, hanem azt mondta neki, hogy menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megtisztulsz. Ugye Naamán haragjában haza akart menni, azt mondta, hogy van épp elég folyóvíz Asszíriában is, miért éppen ebben a folyóban fürödjek meg. A katonái beszélték rá, hogy ha valami nagy dolgot kért volna tőled, a próféta nem tetted volna meg. A józan észre hallgatva végül is megtette, amit a próféta kért. Bement azért a Jordánba, belemerítette magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. És ami miatt még ezt a történetet úgy gondoltam, hogy ide illik a hála kifejezése. Mert ez az ember Naamán tudta, hogy mit köszönhet Istennek. Mert így olvassuk a folytatást. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és mondta, ímé most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgáttól. Ő pedig mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszerítette pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akarta. És mondta Naamán, ha nem, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír két özvér. Mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ez a pogány katonatiszt megértett valamit. Itt azt látjuk. Ugye először elismeri ugyan, hogy nincs az egész földön Isten, csak Izraelben, de úgy gondolta, hogy megfizeti ezt a gyógyulást, megfizeti a gyógyítást, az ajándékot oda akarta adni Elizeusnak. És Elizeus próféta visszautasította, akkor is, amikor már szinte kényszerítette rá. És akkor megértett valamit Naamán, mégpedig azt, hogy ő az életét köszönheti Istennek. Ezt nem lehet semmilyen kincsel viszonozni és megfizetni. Ezért azt mondta Elizeusnak, hogy ha nem, tehát tulajdonképpen szinte azt mondta, hogy ha ez nem lehet így megfizetni, akkor megértettem. És ő ennek az országnak a földjéből vitt. Ugye ez az ókori gondolkodásmódot tükrözi, mert annak idején úgy gondolkodtak az emberek, hogy minden földnek megvan, minden országnak és minden földnek megvan az Istene, és azt az Istent azon a földön kell imádni. És mivel ő is így gondolkodott, ezért kért abból a földből, Izrael területéből, annyit, amennyit elbírt két özvér, és nyilván ezen a földön imádta áldozattal az Izrael Istenét. Tehát ezt mondta, hogy a te szolgád, ugye ez is érdekes, itt már nem háborodik föl, hogy ugye Elizeus ki se jött el, és nem akar vele foglalkozni, hanem ez a katonatiszt azt mondja az egyszerű zsidó prófétának, hogy a te szolgád. Ő megértette, hogy Elizeus a magasságos Isten képviselője, követe, prófétája. Tehát tulajdonképpen nagyobb, mint ő. Ezért ezt mondta, hogy a te szolgád. És ezt mondta, hogy semmilyen áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Tehát a lelki gyógyulás is megtörtént Naámán esetében. És Jézus ezért is utalt rá, az ő honfitársai füle hallatára, hogy megértesse velük, hogy ekkora hite volt ennek a szíriai főembernek, és hogy ebben a hitben kitartott. Tehát nem csak addig tartott a hite, hogy meggyógyul, mint a 9 leprás, és utána örömmel és gyorsan hazatér, hanem ő utána visszament megköszönni. És amikor megértette, hogy ez megfizethetetlen ez az ajándék, akkor ő az életével akarta Istennek megfizetni, hogy csak az Úrnak, az igaz Istennek fog mostantól kezdve szolgálni, és áldozatot bemutatni is. Tehát tényleg nagyon nagy tanulsága van ennek a történetnek is, és látjuk, hogy a 10 leprás meggyógyításánál is ezt emeli ki az ige, hogy az az egy, aki megköszönte, és visszajött Jézushoz, az az egy részesült igazán az áldásokban, az az egy részesült a lelki gyógyulásban, az üdvösségben is. Tehát ezért azt mondhatjuk, hogy lehetséges, hogy emberek kapnak Istentől sok minden földi dolgot, hiszen minden jó ajándék Istentől származik. Mindenkinek ő ad életet, leheletet és mindent. De akiben nincs igazi hála ezekért, és nem kész neki szolgálni hálából, nem fog többet nyerni Istentől, mint ezeket a földi áldásokat csupán. Aki viszont hálás, aki ki is fejezi Isten iránt a háláját, az készséggel elfogadja Istentől az további áldásokat is. És azt is, hogy amit Naámán mondott, hogy más nem fog szolgálni most már, csak az igaz Istent. Mert tudja, hogy az életével tartozik neki. És ugye láthattuk ugye több leprás gyógyítással is találkoztunk. Az evangéliumokban is, és ahogy említettem, Naámán történetét is. Láthatjuk, hogy ezek több tanulságot is tartalmaztak, és többet jelentenek, mint csupán a betegségből való gyógyulás. Jézus a bűnöktől szeretne megtisztítani, megszabadítani mindannyiunkat.